9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Az örökbefogadás jövőjéről szakmai párbeszéd nélkül nem lehet jó döntéseket hozni, közölte a szociális és családügyi miniszter. Kátai Német Vilmos közösségi oldalán fontos eredménynek nevezte, hogy sikerült elhalasztani az egyszintű örökbefogadási nyilvántartás bevezetését. A tárcavezető szerint december 31-ig van idő egy valóban gyermekközpontú, szakmailag megalapozott javaslat kidolgozására. A kormány már megkezdte az egyeztetéseket az Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálattal, a területi képviselőkkel és a civil partnerekkel. A megbeszéléseken Gyurkó Szilvia államtitkár és Szilas Péter helyettes államtitkár több mint 30 szakmai résztvevővel ült asztalhoz. A miniszter kiemelte, a rendszerben az emberi figyelmet nem lehet automatizmusokkal kiváltani, ismerni kell a motivációkat és az élethelyzeteket. A cél most nem egy jogszabály gyors kipipálása, hanem egy olyan működő struktúra létrehozása, amelyben a gyermek nem csupán egy adatlap. Mellőzzék a kiskorúak személyes adatainak és képmásának politikai célú közzétételét, hívta fel a figyelmet közleményében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság. Az utóbbi napok sajtóhírei kapcsán emlékeztettek, az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete kiemelt figyelmet vár el a politikusoktól, mivel a gyerekek nem képesek felmérni a politikai szereplés hatásait. A közlemény szerint a szülői hozzájárulás sem teszi jogszerűvé a kiskorúak politikai célú bemutatását, mivel az ütközhet a tisztességes adatkezelés alapelvével. Jogsértés esetén a hatóság elrendelheti a közzétett adatok ideiglenes hozzáférhetetlenné tételét, és arra bátorítja a szülőket, hogy ilyenkor éljenek adatvédelmi jogaikkal. Országos szakmai együttműködést kezdeményez a Sztómásként Egyesület a betegek korszerűbb egyéni szükségletekhez igazodó ellátása érdekében. A szervezet hivatalos levélben fordult az egészségügyért felelős miniszterhez és az államtitkárhoz, felajánlva segítségét a sztóma viselőket érintő egészségpolitikai és finanszírozási döntések előkészítésében. A kezdeményezés célja, hogy a betegek mindennapi tapasztalatai is megjelenjenek a jogszabályalkotás során. Az Egyesület partnerségre hívja a gyógyászati segédeszközöket forgalmazó vállalatokat, a sebészeti osztályokat, a szakápolókat és a szakmai társaságokat is. Közleményük szerint a betegközpontú ellátás kizárólag a döntéshozók, a szakemberek és az iparági szereplők közös munkájával valósítható meg. Okos padrendszert, valamint roller és bicikli tárolót adtak át Miskolcon a Miskolc-Tapolcai elágazás buszmegállóban. Galai Máté, a Kube Hungary Kft. Ügyvezetője elmondta, a Kube Note Plus pad napenergiával működik, alkalmas telefonok és laptopok töltésére, hangrendszerrel felszerelt, bevonata pedig segít a levegő tisztításában. A cégvezető jelezte, hogy szeptemberben egy zöld fallal és digitális kijelzőkkel ellátott okos busz megállót is telepítenek a városban. Juhász János, a Miskolcvárosi Közlekedési Vállalat, az MVK Zrt. Igazgatója közölte, a beruházás a Horizon Europe uniós program Metakész elnevezésű projektjében valósult meg. Tóczentai József polgármester kiemelte, a helyiek már használatba vették az új váltópontot, ahol egy utazás tervező applikáció is segíti a környezetkímélő közlekedést. Júniusban 156 földmozgást regisztrált a Kárpát-medencében a Hunren Kövesligeti Radó Szeizmológiai Obszervatórium. Az intézmény közösségi oldalán közzétett adatai szerint a Kárpát-Pannon régióban 33 természetes eredetű földrengés, valamint 123 bányarobbantás történt az elmúlt hónapban. A kutatóintézet tájékoztatása szerint a vizsgált időszakban egyetlen olyan földmozgás sem volt, amelyet a lakosság is érzékelt volna a térségben.
Az időjárásról.
Észak felől határozottan csökken a felhőzet, ugyanakkor a délnyugati, nyugati, valamint az északkeleti vidéken később is maradhatnak felhősebb körzetek. Kisebb zápor, zivatar ezeken a területeken előfordulhat. Sokfelé megerősödik, viharossá fokozódik az északnyugati szél. A csúcshőmérséklet 26 és 32 fok között alakul. A legalacsonyabb értékek 10 és 17 fok között lesznek.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Lassan izzik a nap vége, a folyónak vize alacsony. Az egünknek újra lesz fénye, és kihízhat még a patakon. Hely, te galambon, te táncos aranyom, visszaperdőzze már. Hely, te babám, ó, egy igazi gerlet, oda mindig visszatanál.
Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai műsorunkban folytatjuk a tegnap megkezdett beszélgetést, a Szentes Felsőpárti Református Gyülekezetbe látogatunk el, ahol 101 évig a Gilice család adott lelkészeket a közösségnek. Gilice Andrással és feleségével, Gilice Andrásné Erzsébettel beszélgettünk, főleg az elmúlt 40 évről.
Valamit rosszul csinálunk, amikor az egyházi iskolából kirepülnek a diákok, és örülnek, hogy többet nem kell jönni. és hogy nem munkahelyként kell tekinteni a hitoktatónak arra, hogy ő hitoktató, hanem szolgálati lehetőségnek, missziós lehetőségnek. És hogyha ez van benne, és ezt megérzik a gyerekek, vagy a fiatalok, akkor nem hiába a való ti munkátok az Úrban.
Kedves hallgatóink, ha tehetik, tartsanak velünk!
És mindjárt tudtam, hiba lett volna várni. Emelt fővel mindig előre, jobb az egyenes úton járni. Nem ismersz még, hát segítek, az igazság nekem három. Hogy honnan jöttem, megtanítom még ma, azt garantálom. Küzdeni kell az első vérig, fáj majd, de meg kell tenni. Mikor lemegy a nap, akkor érezzem azt, hogy ma jó volt magyarnak lenni. Visszamegyek érted, ha lemaradnál, vagy viszlek a hátamon. Megkereslek az éjszakában, a kabátom rád adom. Átölellek, ha szomorú vagy, a mosolyod elhozom. Ingatlak majd, ha elfáradnál, az álmodat álmodom. De magamnak soha nem kérek kegyelmet, csak érezzem újra összesimulva azt a nem múló szerelmet. Nem ismersz még, hát segítek, az igazság nekem három. Hogy honnan jöttem, megtanítom még ma, azt garantálom. Küzdeni kell az első vérig, fáj majd, de meg kell tenni. Mikor lemegy a nap, akkor érezzem azt, hogy ma jó volt magyarnak lenni. Visszamegyek érted, ha lemaradnál, vagy viszlek a hátamon. Megkereslek az éjszakában, a kabátom rád adom. Átölellek, ha szomorú vagy, a mosolyod elhozom. Ingatlak majd, ha elfáradnál, az álmodat álmodom.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Száz egy éven át adott lelki vezetőket a Gilice család a Szentes Felsőpárti Református Gyülekezetnek. Gilice Andrásné Erzsébet tavaly december végén ment nyugdíjba, de az elmúlt hónapokban még rendszeresen helyettesített a gyülekezetben. Vele és férjével, Gilice András nyugalmazott esperessel beszélgetünk a Szentesen töltött 40 évükről, családjukról, gyülekezetről, jövőről. Tartsanak velünk!
A gyülekezeti tagokkal való beszélgetésben is szóba került, meg bennem is felmerült a kérdés a lelkész gyermeküket illetően, hogy úgy tudom, hogy a gyülekezet hívta, hogy Írországból, ahol most lelkészként szolgál, jöhet Szentes Felsőpátra, ha szeretne, de nem szeretett volna jönni. Ennyit sikerült kiderítenem itt a beszélgetésekben. Erről mesélnek-e a hallgatóinknak valamit, hogy mi ennek a története, meg önök hogy vannak ezzel? Ez nyilván a fiúk döntése, de hogy szerették volna-e, vagy hogy vannak ezzel? Girica András nyitja a száját szólásra.
Hát tulajdonképpen mi tudomásul vettük a gyerekeinknek a döntését, nem akartunk erőltetni rájuk semmit. Tehát tulajdonképpen ahol szolgáltak fiamék, illetve ahol dolgoznak a lányaink, az mind szabad választás volt.
Ha most én visszagondol arra a helyzetre, amikor az édesapja mondta már általános iskolás korában, hogy majd te lelkész leszel, kedves fiam, és aztán itt leszel utánam. Szóval önök már másként nevelték akár a gyermekeket, és nem mondták ilyen predesztinálva, hogy már pedig te lelkész leszel, és akkor biztos utánam jössz, már akkor szabadabban gondoltak erről, vagy volt ebben egy ilyen, nem tudom, egy ilyen barátságos légkör, hogy na, akár úgy is alakulhat, hogy egyszer te leszel utánam lelkész, erre hogy emlékszik?
Andis fiunk nagyon szívesen viselte azt a trikót, aminek az volt a felirata, hogy csak semmi pánik, Jézus él. És középiskolás diákként is az volt jellemző rá, hogy valamilyen formában jövedelemhez jutott, és azt számolta, hogy hány traktátusra futja majd, mert annyi utazás közben annyit tud, vagy beszélgetések, találkozások során osztani másoknak. Tehát azért vett aztán a tanulási idő alatt a Pillanat című ifjúsági refizes folyóiratnak a szerkesztésében részt, mert végig missziózni akart. Tehát az, hogy lelkész lesz belőle, ez nem volt probléma számunkra, és önmaga is úgy foglalkozott, hogy ne törődjetek vele, ha az Úristen engem ott akar látni, akkor úgyis ott leszek, hiába mondotok bármit. Nem én, de a feleségem beszélgetett úgy, Andis, hogyha ott akar lenni, ott akarja az Úristen látni őt, akkor úgyis hiába mondunk neki akármit, és Erzsike elmondta az összes nehézséget, amit csak el tudott mondani arról, hogy miért nem érdemes, és a válasz ugyanaz volt, ha Isten ott akar látni, akkor hiába mondotok bármit, hogy nem volt szükség határokat felállítani előtte.
Most, amiket mondott a férje, ez a lelkészi pályára vonatkozó nehézség volt, vagy a szentesi gyülekezetre vonatkozó?
Nem, a lelkészi pályára, mert hogy én lelki gondozással is sokat foglalkoztam, Gyökösi Bandi bácsi körében jártunk havi rendszerességgel, és láttam a sok derékba tört lelkészi pályát azért, mert elvárták tőlük, hogy lelkészek legyenek, és mondjuk műszaki területre szeretett volna menni, vagy egészen más helyre, vagy művész szeretett volna lenni, és közben meg rákényszerítették, hogy lelkész legyen. No, én ebből kiindulva minden nehézséget elmondtam a fiamnak. Mi megéltük azt, hogy sokszor a saját pénzünkből kellett a gyülekezetnek adni, hogy festetni tudjunk, vagy ilyenek. Azért tudtunk adni, mert a férjem tolmácsolt börtönbe, meg különböző helyeken. Aránylag kevesen beszélték akkor még a hollandot a rendszerváltás körül, és a rendőrség számon tartotta, és elvitte ezekre az alkalmakra, és így volt plusz pénzünk. Vagy az Evett könyvnek a 365 történetét a férjem és a lányom fordította hollandból magyarra, és ezek voltak a plusz jövedelmek, mert nem tudott eltartani egy gyülekezet bennünket. Vagy hogy volt egy olyan gyülekezeti tagunk, aki a tizedével támogatotta rendszeresen, és az egyetemistákat úgy tudtuk elengedni minden héten megfelelő mennyiségi élelmiszerrel, meg vonatjeggyel, meg egyébbel, hogy az nem kimondottan a lelkészi fizetésből volt, hiszen mi ketten voltunk egy álláson itt. És ezeket elmondtam neki, és nem ez volt a szempont nála. Nagyon nem szeretünk róla beszélni, de ennyi idő után most már elmondjuk. Valahol valaki nem szerette azt a kegyességi irányzatot, ami abban nyilvánult meg, hogy a teológián, ha baj volt, akkor akár éjjel 11 órakor a kézilabdapályán kiültek 8-10-en és együtt imádkoztak. És azt mondták, hogy ez különcködés. megbélyegezték, és ezt nagyon nehezen viselte. Tehát az egyház politikával nem tudott abban az időben azonosulni. Mi abban reménykedtünk, hogy ha kimegy is, majd regenerálódik és visszajön, mert a hazaszeretetünk, a lokálpatriotizmus és az Isten szeretete együtt azt mutatja, hogy ide helyezett bennünket az Úr. Ön ott is tulajdonképpen áldott szolgálatokat végez, nagyon jó dolguk van. Könnyebb Írországban lelkésznek lenni, még magyar származásonak is, mint Magyarországon. Mert csak azt kell csinálni, amit tanult, és amire szerződést kötött. Neki nem kell mindenféle projekteket levezetni. Neki nem kell egyszerre cserkészvezetőnek, és nem tudom én mi mindennek is lenni, mert arra megvannak az emberek. Kántortól kezdve ugye nálunk mindent is csinál a lelkész. Azt mondjuk, hogy egy személyi vezetés, mert rá van kényszerülve, mert anyagilag nem úgy állnak a gyülekezeteink, és nem így szocializálódtunk. És igen, megkérdezte ugyanilyen nyíltan a szomszédunk, hogy hogy éljük mi ezt meg. Azt mondtam, hogy belenyugodva az akaratukba, de síró lélekkel.
Amikor Írországba költözött a fiúk, akkor sejtették, hogy nem lesz szentes felsőpárti lelkész, vagy magyarországi lelkész belőle, vagy akkor még megvolt ez a gondolat, hogy akár haza is jöhet. Meg nyilván most is hazajöhet, nyilván, csak kérdezem.
Amikor kiment, akkor még nem is végezhetett lelkészi szolgálatot. Fizikai munkákat végzett, és utána különbözetet tett az ír egyház történetből, meg egyházjogból, meg néhány dologból, tehát 2 évig ott teológiára kellett járnia. Mi azt gondoltuk, és valahol a beszélgetésünk is erről szólt, hogy szeretnék anyagilag megalapozni magukat, hogy ne legyenek ilyen kiszolgáltatott helyzetben, amikor hazajönnek. Hogy legyen egy saját lakásuk például, ezt nagyon érzem a mostani fiataloknál, hogy az ő intim szférájukba nem fér bele a parókia lét. Az, hogy 24 órán keresztül akármikor becsöngethetnek, fölhívhatják, rendelkezésre állnak, és ők meg is élték azt, hogy az édesapjuk, mivel kellett, hogy menjen tolmácsolni, éjjel 11:30-kor csöngetett be a rendőrség, hogy most fogtak el egy kábítószer rakománnyal tele, nem tudom én mit a határnál, és üljön be a kocsiba, és viszik. De volt olyan is, amikor erdélyi menekültek.
Akkor villanó autóval jönnek, értem, és úgy visznek Szegedre.
És volt olyan erdélyi menekült, aki nem tudta feldolgozni, ez még a Ceausescu váltáskor volt, hogy szétszakítva él a családja, és nem tudja áthozni rendesen, meg talán nem is akart jönni a felesége, és öngyilkossági szándékkal fölment a padlásra. És akkor a hozzátartozók, akik együtt laktak vele, azok jöttek, és szintén éjszaka becsüngettek, és kérték Andrást, hogy csak egyedül vele akar ez az ember szóba állni. Tehát rettentes dolgokat éltek meg, megláttak. Nem az, hogy nem akarják csinálni, hanem nem ebben a formában akarják csinálni. És ezt nem csak a saját gyerekeimtől, hanem sok valakitől hallom, hogy az jobb, hogyha van egy saját kis fészkük, ahova elhúzódnak, és van egy iroda, amiben megbejárnak, és rendelkezésre állnak, de nem 0-24-ben.
Még erről a 40 évről szeretnék kérdezni. Többen emlegették, és ez Erzsike néninek a gondolataira fog reflektálni, a fiatal ifis éveket, táborokat, mint jó emléket. Egy mátraházi tábort említett egy fiatalember.
30 éven keresztül.
30 évig jártak Mátraházára?
Igen, én teljesen megdöbbentem, mert amikor kialakult az a jó forgatókönyv, amivel egy tábor pörgős, élvezetes, kimerítő, és úgy jönnek az, hogy teljesen kipulcantak, de rengeteg élményük van, akkor érdemes volt csinálni. És a mátraházi táborok akkor alakultak ki egészen jóra, amikor a cserkészpedagógiát is megtanultam, és bele is vittem ezekbe a táborokba, tehát az alapja az egésznek az esti evangelizáció volt. Amikor már az ifi zenekar ott volt, akkor rengeteg éneklés, legalább egy óra hossza minden este. Napközben pedig feszesen beosztott program, de nem kényszer, hanem hogy olyan, amire mindig vágytak, és jaj, csináljuk, csináljuk. Egészen odáig odafigyeltem rájuk, hogyha megmásztuk a kékest, hazajöttünk, és kiabálás, vagy rohangás, vagy vitatkozás volt, akkor rögtön beiktattunk egy színkereső játékot, ami úgy kipurszantja az embert, hogy nagyak. Megcsinálták, nem tiltakoztak ellene, mert azt is élvezték. Este néptánc, sok minden más, éjszakai bátorság próbától kezdve, éjszakai túrán át, erdőbe olyan keretmesével, bibliai történetek, ami egy életre nyomot hagyott bennük, felhasználva hozzá a felnőtteket, hogy a gyerekeknek jó élményük legyen. Azt jelentette, hogy úgy indult ez, hogy a konfirmandusoknak nem ért véget a konfirmáció az, hogy megáldottuk őket, és megkapták az emléklapot, meg a Bibliát, hanem egy hetet mindenkinek biztosítottunk, tehát akinek nem volt rá pénze, annak is, hogy összeadta a gyülekezet, megpályáztam, valami mindig volt, hogy de ott tudjon lenni. És ugye következő évben és következő évben is mindig a konfirmandusokat hívtuk, plusz az előző évben konfirmáltakat úgy vontuk be, hogy ők már patronálják, mentorálják a kicsiket. Így alakult ki a nagyon jó ifjúsági közösség, mert odafigyeltek egymásra. Összerázódtak, és aztán rájöttek a felnőttek, hogy a gyerekek nagyon jól érzik magukat, és kíváncsiak voltak rá, hogy mi van, jöhetnek, akkor ők is jöttek, nekik is meg kellett teremteni. Tehát utána már úgy alakítottuk, hogy szinte három generáció, hogy egy idősebb csapat, akik külön csak már beszélgetős, meg ilyen-olyan segítség, meg imaháttér, egy aktív fiatal gárda, akikből már a túravezetők, meg a programvezetők, meg játékvezetők vannak, és a gyerekek, akiknek ezt az egészet csináljuk. Úgyhogy tulajdonképpen a mi gyülekezetünk megtöltötte mindig egy hétre a mátrázi üdülőt, és amin én megdöbbentem, hogy a felnőttek ebben mennyire jól érezték magukat, az azt jelentett, hogy volt olyan felnőtt, aki már 11-ére jött, és akkor mondtam, hogy már bocsánat, dolgozik. Egy hét szabadságot kivesz erre, és 11-ére csináljuk ugyanazt végig. És azt mondták, hogy dehogy, hát nem ugyanaz. Mert más a tábortűzi program, más a néptánc, más a filmvetítés, és mások a jelenlévők. Igen, amikor ezekre kell gondolnunk, akkor mindig felvidul az ember szíve, hogy én is kimerültem, mert ezt mind kézbe tartani, meg odafigyelni, meg koordinálni, de valahol vágytam is rá, mert olyan jó volt. Így együtt lenni.
Ebből a kis riportból is látszik, hogy maradandó emlék maradt, legalább ebben az egy fiatalemberben, valószínűleg többen is, de most itt őt hallhattuk itt a műsorban. Nem tudom, hogy szoktak ilyet nyugdíjba vonuló lelkészek tenni, vagy nem, de kérdezem, ilyen számvetés számokban, hogy hány fiatal ment át a kezükön, konfirmandus, keresztelő, temetés, házasságkötés, valami ilyesmit csináltak, és ha most nem is szám szerint pontosan, de nagyságrendileg esetleg megosztható?
Igen, ez amikor a tulajdonképpen valóságos búcsú Isten tisztelet, az december 28-án volt, mert 30-án töltöttem be a 70 évet, és akkor utána már nyugdíjas vagyok, akkor megnéztem és végig is számoltam. Közel 3000 volt a megkeresztelés, a számom. 1500 volt az eltemetetteknek, vagy a búcsúztatottaknak a száma. Ez azért érdekes, mert mindenki, amikor a statisztikát néz, hogy ó, hát mennyivel több. Nem jó ez a statisztika, hogy mennyivel több a keresztelés, mennyivel kevesebb a temetés, hiszen pontosan azt mutatja, hogy egy csomó református embert már nem egyházi temetéssel búcsúztatnak el. Most nem tudom megmondani a konfirmandusoknak, de az olyan 7-800 körül volt, úgy emlékszem, mert volt idő, amikor az egyházi iskolában, a katolikus egyházi iskolában a református hitoktatást én végeztem 1-től 8-ig, és azok a gyerekek megmaradtak. Úgy is, mint hittanosok, úgy is, mint konfirmandusok, mert ugye akkorára szoktak kiszállni, elegük van a hitoktatásból, és megmaradtak, mint ifisek. Ezért volt az, hogy a zsinaton sokszor elmondtam, hogy valamit rosszul csinálunk, amikor az egyházi iskolákból kirepülnek a diákok, és örülnek, hogy többet nem kell jönni. És hogy nem munkahelyként kell tekinteni a hitoktatónak arra, hogy ő hitoktató, hanem szolgálati lehetőségnek, missziós lehetőségnek. És hogyha ez van benne, és ezt megérzik a gyerekek, vagy a fiatalok, akkor nem hiába való a ti munkátok az Úrban.
Kedves hallgatóink, a hírek után folytatjuk a beszélgetést Gilice Andrásné Erzsébettel és Gilice Andrással, a Szentes Felsőpárti Református Gyülekezet nyugalmazott lelkészeivel. Maradjanak az Európa Rádióval.
Európa Rádió az interneten is. europaradio.hu Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket! A híreket Kecskés Ákostól hallják. Három korábban már bejelentett törvénymódosító javaslatot nyújtott be a kormány az országgyűlésnek. Az egészségügyi csomag célja a megugrott, veleszületett szifiliszes esetszámok visszaszorítása. Ennek érdekében biztosítanák, hogy a várandós gondozást végzők az EEST-n belül közvetlenül láthassák a fertőzési adatokat, akkor is, ha a szűrés máshol történt. Az oktatási módosítás helyreállítja a pedagógusok szabad sztrájkjogát és szélesíti az iskolai igazgatók jogköreit a tankerületekkel szemben. Emellett eltörli azt a kötelezettséget, amely szerint szakmai kérdésekben kizárólag a nemzeti pedagógus karral lehet egyeztetni. A rendészeti csomag a párhuzamosságok megszüntetését célozza. Október 1-jével beolvad az általános rendőrségbe a terror elhárítási központ és az országgyűlési őrség is, így a védelmi feladatokat a jövőben egyetlen egységes szerv látja majd el rendőri kötelékben. Teljes körű tisztújítást és az önálló párt politizáláshoz való visszatérést sürgeti a KDNP országos választmányának készült vitaanyag. A távirati iroda birtokába került dokumentum szerint a tagság komoly kritikával illeti a pártszövetségen belüli viszonyokat, és úgy látja, a krízisből való kibontakozásra akkor van esély, ha a párt a hibák feltárása után ismét önálló erőként jelenik meg a politikai életben. A belső elemzés szerint a legutóbbi kampányban a KDNP láthatatlanná vált, elhallgatta a korrupciót, és nem reagált a változást sürgető társadalmi igényekre. A megújulás jegyében új arcokat és önálló választási üzeneteket akarnak felmutatni a jövőben. A párttagok augusztus közepéig tehetnek javaslatokat a vitairathoz, a teljes tisztújítás időpontját pedig a hónap végén tűzhetik ki. Az örökbefogadás jövőjéről szakmai párbeszéd nélkül nem lehet jó döntéseket hozni, közölte a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos közösségi oldalán fontos eredménynek nevezte, hogy sikerült elhalasztani az egyszintű örökbefogadási nyilvántartás bevezetését. A tárcavezető szerint december 31-ig van idő egy valóban gyermekközpontú, szakmailag megalapozott javaslat kidolgozására. A kormány már megkezdte az egyeztetéseket az Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálattal, a területi képviselőkkel és a civil partnerekkel. A megbeszéléseken Gyurkó Szilvia államtitkár és Szilas Péter helyettes államtitkár több mint 30 szakmai résztvevővel ült asztalhoz. A miniszter kiemelte, a rendszerben az emberi figyelmet nem lehet automatizmusokkal kiváltani, ismerni kell a motivációkat és az élethelyzeteket. A cél most nem egy jogszabály gyors kipipálása, hanem egy olyan működő struktúra létrehozása, amelyben a gyermek nem csupán egy adatlap. Országos szakmai együttműködést kezdeményez a Sztómásként Egyesület a betegek korszerűbb egyéni szükségletekhez igazodó ellátása érdekében. A szervezet hivatalos levélben fordult az egészségügyért felelős miniszterhez és az államtitkárhoz, felajánlva segítségét a sztóma viselőket érintő egészségpolitikai és finanszírozási döntések előkészítésében. A kezdeményezés célja, hogy a betegek mindennapi tapasztalatai is megjelenjenek a jogszabályalkotás során. Az Egyesület partnerségre hívja a gyógyászati segédeszközöket forgalmazó vállalatokat, a sebészeti osztályokat, a szakápolókat és a szakmai társaságokat is. Közleményük szerint a betegközpontú ellátás kizárólag a döntéshozók, a szakemberek és az iparági szereplők közös munkájával valósítható meg. Júniusban 156 földmozgást regisztrált a Kárpát-medencében a Hunren Kövesligeti Radó Szeizmológiai Obszervatórium. Az intézmény közösségi oldalán közzétett adatai szerint a Kárpát-Pannon régióban 33 természetes eredetű földrengés, valamint 123 bányarobbantás történt az elmúlt hónapban. A kutatóintézet tájékoztatása szerint a vizsgált időszakban egyetlen olyan földmozgás sem volt, amelyet a lakosság is érzékelt volna a térségben.
Az időjárásról.
Észak felől határozottan csökken a felhőzet, ugyanakkor a délnyugati, nyugati, valamint az északkeleti vidéken később is maradhatnak felhősebb körzetek. Kisebb zápor, zivatar ezeken a területeken előfordulhat. Sokfelé megerősödik, viharossá fokozódik az északnyugati szél. A csúcshőmérséklet 26 és 32 fok között alakul. A legalacsonyabb értékek 10 és 17 fok között lesznek.
Az Európa Rádió híreit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést Gilice Andrásné Erzsébettel és Gilice Andrással, a Szentes Felsőpárti Református Gyülekezet nyugalmazott lelkészeivel, akik 40 évet szolgáltak a közösségben, és ha Gilice András felmenőit is beszámítjuk, akkor a Gilice család összesen 101 évig volt lelkész a Szentes Felsőpárti Gyülekezetben. Most tehát Gilice Andrásné Erzsébettel és Gilice Andrással beszélgetünk.
Örülök, hogy csak most jutott eszembe a beszélgetésben, mert nem szeretem, hogyha egy gyülekezetnél alapvetően erre fókuszálunk, hogy a tégla és a malter az hogyan volt jelen, vagy van jelen a közösségben. És érdekes, amit Erzsike néni mondott, hogy mennyi feladata van egy lelkésznek, hogy még ezeket is a lelkésznek kell intézni, hogy akkor ki lesz a felújító, honnan lesz rá pénz, beengedni a munkást, vagy. De hogy ha így visszanéznek a 40 év feladataira, akkor abban mennyire volt ilyen építés, felújítás, beszerzés, azzal, hogy lehetett megküzdeni, renoválás, nem tudom, bármilyen orgona, harang, templomtorony, bármilyen, ami szóba jött. Mutogatnak egymásra a házaspár tagja, hogy ki beszél. Ez nagyon beszédes szerintem már önmagában.
Hát sok feladatunk volt, ez tény is való, de mindig az határozta meg, hogy a Biblia azt mondja, hogy mielőtt tornyot építesz, ülj le, és tégy számvetést. És én sohasem szerettem azt, hogy kiszolgáltatott állapotban legyünk. Mindig és mindent is megbeszéltem a gyülekezettel, és szerettem volna, ha az ő igényük az, hogy rendezett környezet, rendezett templom, rendezett parókia, és rendezett gyülekezeti viszonyok. Igen, a hegedűs püspök úr mondta azt, hogy állványozó egyházzá lettünk. Ha először a lelkiépítkezés van, könnyebb állványozni. Mert nem vagyunk kiszolgáltatva sem társadalmi, sem pénzügyi, sem egyéb helyzeteknek. Soha sem vettünk fel hitelt, vagy ilyeneket, mert én úgy gondolom, hogy amit Isten elkészít, arra meg fogja adni az anyagi hátteret is. Igen, 100 éves volt 2014-ben a templomunk, és akkor arra csináltunk egy pályázatot, de rengeteg mindent vállalt tégla jegyformájában a gyülekezet is, mert sok olyan dolog volt, ami nem fért bele a pályázatba. Egy kis regionális pályázat volt csak, de rengeteg megjavítani való dolog volt, megújítani való, különösen, hogy ezzel ott a 100 év alatt salétromosodni kezdett a templom alulról, el kellett fűrészelni, és így tovább. Az, hogy most ilyen szép állapotban látta a templomot, az azért van, mert az ősszel még azokat a helyeket kijavítottam, ami beázás, meg egyéb ilyen foltok voltak, hogy tényleg jó legyen a templomba bent lenni. És hogy nem azt nézeket, hogy na most lehullik ott a vakolat, vagy nem, amíg itt ülök, hanem oda tud figyelni az igére, az ige hirdetésre, hogy jobban jelen tud lenni az igei alkalmon. A parókiát annak idején saját kezüleg fejeztük be a szigetelését. Ez azt jelentette, hogy elkezdtük egy vállalkozóval, hogy elfűrészelték, mert az is salétromos volt. Igen, de bejött akkor az áfás rendszer, és a bácsi azt mondta, hogy na, én nem váltom ki a vállalkozást, és 3/4 részénél abba hagyta az elfűrészelést. Volt egy kollégánk, aki abban segített, hogy elmagyarázta, hogy vidia élet, hogyan kell azt a hosszú lapfűrészre rátenni. Egyik oldalon a férjem, a másik oldalon én is, és ezt végigfűrészeltük. És megtanultuk a bácsitól, hogy hogyan kell a PVC lapokat betenni a fűrész nyoma után, és az tényleg tökéletesen sikerült, nem ment tovább a nedvesség. Aztán a gyülekezet, amikor látta, hogy mennyi mindent mi magunk csinálunk, akkor úgy lassan beszivárogtak. Nem ismertük őket, hát akkor jöttünk haza, hogy kikeket lehet megszólítani, az apósom pedig nyugdíjasként Szegedre került be a Kálvin térre, Barta Tibor akkor ment egy évre ösztöndíjra Amerikában, és hát ő sem nagyon tudott segíteni. De aztán a végére már voltunk, vagy 20-30-an, az egyik az emésztőtásta, a másik az ablakot festett, a másik valami más, és egy év alatt fel tudtuk újítani a parókiát. Továbbra is azt mondom, hogy én nem ragaszkodtam ahhoz, hogy luxus parókia legyen, hanem azt gondoltam, hogy a lelképítkezés fontosabb. Azzal, hogy tiszta és megőrzött a parókia, azzal is lehet üzenni az embereknek, és azzal is lehet őket tanítani. Most már más generáció van, másként lehet pénzt szerezni, de megmondom őszintén, hogy amire büszke vagyok, az, hogy amikor a bölcsődét építettük, és nagyon nehéz időszak jött, mert pont akkor lett a Covid. És mindenki emlékszik rá, hogy a Covid alatt az építőanyagok ára csillagos égig ment, a munkadíj is, meg minden, és mindenki itt kárált, hogy nem fogjuk tudni a pályázati pénzből megcsináltatni. Akkorára már olyan kapcsolati tőkénk volt a gyülekezeten keresztül, a gyülekezeti tagokkal, hogy például az egyik ifisem alvállalkozó volt ennél az építkezésnél. És őszintén megkérdeztem tőle, hogy mondd, hogy fogsz ebből kijönni? Hát tudom, hogy sokszorosára emelkedtek az árak. Azt mondta nekem, hogy Ezsiken mi sírva, de dicsérem az Urat. Áldom az Urat. És ez nekem annyira jól esett, mert ez azt jelentette, hogy tudja, hogy kinek teszi, tudja, hogy Isten is tud róla, és mindent is megtettünk, hogy amit csak lehet, odaadjunk. És amire azt mondtam, hogy büszke vagyok, az, senkinek egy fillért vissza nem csurgattunk. Senki nem ért úgy oda hozzá, mert tudták, hogy nem olyan vagyok, hogy ha ezt így, meg úgy, meg amúgy, meg papír nélkül, meg nem. És annyira jó kapcsolatunk alakult ki a vállalkozókkal, hogy nem volt körbetartozás a kivitelezővel, hogy egyik nap megkaptam a számlát, lehívtam ez az amaz, és ott volt időben a számláján a pénz, és nem hiszem, hogy muszáj mindig kiskapukat keresni, hanem amikor, és ez így van, 3 évig imádkoztunk azért, hogy ez a szolgálati lehetőség meglegyen, akkor azt Isten készítette elő, ő adta hozzávalót. Most még harcolni kell, hogy és teljesen olyan legyen a működés is, mint ami Krisztusra mutat, de amikor az egyik internetes felületen kérdezgették az előző beiratkozási évben, hogy melyik bölcsődét javasoljátok, melyiket válasszuk, mert nincs ismeretünk, akkor én, amikor megnéztem, 15 véleményből 12 a mi bölcsődénket ajánlotta. Tehát az építkezésnél is, meg a folytatásnál is, hiszem, hogy minden Isten kezében van.
A jövőről szeretnék még kérdezni, és leginkább azért, mert nekem az a tapasztalatom, hogy sok lelkész nem vállalja, hogy ott marad, ahol sokáig szolgált. Hogyan tekintenek a következő éveikre a gyülekezetben? Járnak az alkalmakra, és beülnek a templomba, mint egy a gyülekezeti tagok közül, vagy ha kell, akkor esetleg vállalnak szolgálatot, ha megkérik rá helyettesíteni, mert éppen szabadságon lesz az új lelkész, vagy inkább tudatosan azt mondják, hogy én most már egy gyülekezeti tag vagyok. Hogy tekintenek erre előre?
Hát maradtunk, hogyha nekem kell válaszolni, maradtunk szentesen. A gyülekezettel tartjuk a kapcsolatot. Tulajdonképpen ez az idei év úgy indult, hogy most már mind a ketten nyugdíjasok vagyunk, és a helyettes lelkipásztor, aki most esperes helyettes, és úgy nyilatkozott, hogy tulajdonképpen minden ugyanúgy megy tovább, egészen addig, amíg az új lelkész meg nem jön. Mi a magunkra eső részt így vállaltuk föl. A felelősségünk a gyülekezetért megmaradt, mert a lelkész levizsgázik az a külső forma szerint, de az Istentől eljött lelkész az egész életében lelkész maradt. Tehát ha az Úristen úgy adja az egészségünkkel, hogy tudunk mozdulni, akkor mindent, amit kérnek vagy elfogadnak tőlünk, azt vállaljuk és visszük tovább. De maradunk felső párti gyülekezet tagjai, attól függetlenül, hogy a városon belül a gyülekezeti határok hogyan élnek, a törvénykönyv szerint megvan a lehetősége. A város egyik részéből elkötöző lelkésznek megvan a joga, hogy nem csak lelkésznek, minden egyháztagnak, hogyha költözik, hogy a korábbi gyülekezetéhez tartozást vállalja.
Most arra utal, hogy egyébként a nagy templomi utcában laknak, most ide tartozó utcában?
Igen, így van, ez jelen pillanatban nagy templomhoz tartozó terület, az teljesen mindegy már ebből a szempontból, hogy amikor a három gyülekezetből két gyülekezetet csináltak, akkor volt egyeztetés, vagy nem volt. Nem volt egyeztetés, ez egy elhibázott döntés volt.
Ezt a történetet most nem fogjuk kifejteni. Erzsike néni, hogy tekint a jövőre, van-e helyük például? Ez is érdekes kérdés, hogy hol ülnek a templomban? Hát aki eddig a szószéknél, meg az úrasztalánál volt, az most hol találja meg a helyét? Van-e már kinézett hely, és ha kell, fölmegy a szószékre, hogyha megkéri rá az utódja?
Sok üres hely van sajnos, úgyhogy én bárhol otthon érzem benne magam. Ha megkérnek, igen, most pillanatnyilag egészségügyi gátjai vannak ennek, mert nem bírok egy óra hosszát, vagy még fél órát sem egyfolytában állni. Viszont én elég sok missziós szervezetnek voltam a tagja megvezetője. Éppen most szombaton történt a kerületi nőszövetségi titkári minőségem után más valakit választottak, de ez azt jelenti, hogy a nőszövetségi munkában továbbra is szeretnék tevőlegesen ott lenni, ameddig engedik vagy igénylik ugyanezt a munkát a gyülekezetben is szívesen végzem. Nagyon sok olyan gyülekezettel, meg határon kívüli szervezettel van kapcsolatunk, ahol már a múlt héten is megkértek, hogy akkor augusztustól segíteni kellene egy-egy szolgálattal, mondtam, hogy hát most még nem, de amikor majd megerősödök a műtét után, akkor reménység szerint természetesen.
A nagy tiszteletű úr idehozta a körünkbe azt a kiadványt, amiről már beszélgettünk, amiben, ha jól emlékszem, körülbelül 30 embernek a visszaemlékezése gondolatai szerepelnek a lelkészházas párról, meg rengeteg jó és emlékdús fénykép, és én csak itt belelapoztam, és csak egy-két gondolatot szeretnék belőle felolvasni a hallgatóknak, aztán utána itt közösen belelapozunk, és akkor esetleg egy-két képről mesélnek még a lelkészek. Azt írja, nem tudom, illik-e névvel, inkább nem névvel olvasom, mert nem úgy írta ez, aki írt, hogy ebből média reprezentáció legyen, úgyhogy csak a történetet olvasom. Ezer dolog eszembe jut, de valamiért első között az, amikor Erzsike néni elkért engem biosz óráról, hogy hittan tartsak a kicsiknek. Én ötödik osztályos lehettem, a kicsik talán másodikosak. Őrült menőnek éreztem magam, pedig igazából Erzsike néni volt a menő, hogy rám bízott egy ilyen feladatot. Bizalma töretlen volt később is, amiért nem lehetek elég hálás. Emlékszik erre a történetre? Miért kellett bevonni ezt a hölgyet a hittanoktatásba?
Valami miatt gyorsan el kellett mennem, de nem úgy, hogy egész órára, csak egy kis részére, és az igazgató úrral megbeszéltem, hogy nem szeretném, hogyha ott maradnának katolikus órán a református gyerekek, viszont tudok egy olyan nagyobb gyereket, akinek, hogyha elmondom, hogy melyik bibliai történetet mondja, elmesélje, meg mit beszéljen a gyerekeke, vagy hogyan foglalkoztassa őket, 5 perc alatt kész velem, mert ismeri a történetet, mert egy talpra esett kislány. És tetszik, ahogy megfogalmazta, igazából nem tudtam sohasem, hogy ő ezt menőnek tartotta, de később is olyan valaki lett belőle, aki nagyon felelősségteljesen, nagyon nehéz feladatokkal is megbízható volt.
És akkor, hogy itt lapozzuk a könyvet, akkor szembe jött egy esküvői fotó, amin felderült vagy mosolyt láttam az arcán Erzsike néninek, mi jutott eszébe?
Ők tavaly nyáron kötöttek házasságot, úgyhogy a fiatalember mérnöknek tanul, még talán nem is végzett, Győrbe kerültek el innen Szentesről, és például ez a fiatalember egyszer ilyen 6., 7. lehetett, elesett télen, és eltörte a lábát. Viszont nagyon messze laktak az iskolától, és nem volt buszközlekedése, a családnak nem volt autója, és én azt gondoltam, hogy 6 hét, amíg a gipsz a lábán, amíg gyógyul, az nagyon sok kiesés az iskolában, és felajánlottam az édesanyjának, hogy én minden reggel, akkor is, amikor nem tartok órát abban az iskolában, elviszem az iskolába, és délben, amikor befejezte, akkor hazaviszem. Az elején nem fogadta kitörő örömmel, mert azt hitte, hogy mekkora szabadsága lesz most, nem kell iskolába járni. Utána pedig Amikor már felnőtt volt, akkor mondta, hogy de most már az áldozatot is látja benne, meg azt a felelősségteljes szeretetet, hogy ne maradjon ki, és hogy nagyon nehéz lett volna akkor pótolnia. Később egy másik lánynak is volt hasonló története, és egyszer csak azt látom, hogy az édesanyja tolja kerékpáron, a havasúton, télen a középiskolában. Hát ott is ugyanezt megtettem, és azt mondták, hogy ha én valamit egyszer észreveszek, abból nem lehet kibújni, de mindig megkérdeztem, hogy zavarja-e ez őket. Én úgy gondolom, hogy aki tudna jót tenni, de nem teszi, bűne az annak. Tudtam, és örülök, hogy a végén ők is belátták, hogy ez szeretetből volt.
Odaadom a könyvet, és akkor megteszi, hogy belelapoz, és akkor valamelyik képről, amiről önnek is eszébe jut egy jó történet, egy kedves emlék, akkor arról mesél nekünk?
Olyan rengeteg van, hogy nehéz választani. Csoportkép a templom előtt, csoportkép a legutóbbi táborozásunkról, idősek otthonába tartott karácsony ünnepségen szereplő gyülekezeti csoport énekeltünk és műsort vittünk. Udvaron közös ételkészítés volt, amikor kiosztásra került sor. Ezek templomi belső felvételek, ezek pedig mátraházi csoportképek. Részben egyentrikót készítettünk évről évre. Ez a mosolygó hölgy itt a templom belsejében, a feleségem egy esküvő előtt úgy után készült, úgy van földíszítve a templom. Gyerekekkel határba ismerkedünk aratás után, hogy néz ki a gépek után a határ, és ez egy régi emlékre megy vissza, amikor nyári tábor kivételesen még korábban, mint Mátraháza, de a hegyek között volt alföldi gyerekeknek, és azt vettük észre, hogy nem ismerik a növényeket, se az erdejesebb egyényeket és növényhatározót, bogárhatározót, egyebeket kellett beszerezni, hogy amikkel találkozunk, azokkal megismertessük őket.
Teremtett világ csodáira.
Igen. Cserkész táborozási emlékek.
A cserkészet az kinek volt fontosabb? Erzsike néninek?
Én 23 hónapig katona voltam, mert a teológia második hónapjában hívtak be katonának, és 23 hónap elteltével mehettem vissza Debrecenbe tanulni, úgyhogy én azt mondtam, hogy nem öltözök be, rajtam kívül a család minden tagja volt cserkész.
És megértő volt a család?
Megértették, igen. Hát sok mindenben tudtam majd azért én is tábori élet dolgaiban, felszerelésben segíteni. És hát az egyházközségnek akkor, mint a fenntartó testület elnökségének tagja, is tudtam segíteni nekik. Hálát adok az én Istennek, valahányszor megemlékezem rólatok, és mindenkor, minden könyörgésemben örömmel imádkozom mindnyájatokért. Készült a bejegyzés a 70, 40, illetve 100 esztendő, 101 esztendő szolgálatokra visszaemlékező kötet nyitó oldalára.
És amikor megkapta ezt a kiadványt, akkor milyen érzések voltak? Megható, hogy ennyien szeretik de önöket?
Nagyon szép becsomagolt könyv volt, tehát amikor megkaptuk, akkor még nem tudtuk, hogy mennyi örömteli dolog van benne. És minthogyha tényleg ez lett volna, hogy emlékszünk rátok, és amikor mi kinyitjuk, akkor egy-egy ilyen visszaemlékezést olvastunk, hogy kinek mit jelent a közös gyülekezeti időtartam.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Gilice Andrásné Erzsébetet és Gilice Andrást, a Szentes Felsőpárti Református Gyülekezet nyugalmazott lelkészeit hallották.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Legendák, tájak, emberek. Az Európa Rádió helytörténeti magazinja szerdán délelőtt 10 órától. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
Önben is megfogalmazódtak már az alábbi kérdések? Biztos rendben van nálunk minden munkatűz környezetvédelmi oldalon? Ha kapnék egy hatósági ellenőrzést, minden rendben lenne és nem kapnánk bírságot? Ha baleset történne a cégünknél, nyugodtan maradhatnék, mint vezető, mert mi mindent megtettünk, amit a jogszabályok előírnak. Ha bármelyik kérdésre nemmel válaszolt, akkor javaslom, gyorsan keresse meg szakértő csapatunkat. Mérnöki Munkavédelem Kft. Eger, II. Rákóczi Ferenc út 28. Telefonszám +36 30 073 36 36. E-mail cím orosz.ádám@mérnökimunkavédelem.hu. Mérnöki Munkavédelem. Forduljon hozzánk bizalommal!